Nyolcadik fejezet. Bevált gyakorlatok és szokások. A történetem végére értünk. Az előző hét fejezetben olvashattál az elmúlt éveim eseményeiről és tanulságairól. Megtudhattad, honnan indult a pályám, és hogyan jutottam el oda, hogy feladjam a kereskedelmi banknál a vezető pozíciójomat azért, hogy vállalkozásba fogjak. Olvashattál arról, hogy mi lett ennek az első próbálkozásnak a kimenetele, és milyen tanulságokat vontam le mindenből. Bepillantást kaphattál abba, hogy milyen alapokra építkeztem, amikor másodszorra nekirugaszkodtam a vállalkozás építésnek, és ezeken az alapokon hogyan alakítottam ki egy olyan életmódot, amiért minden nap lelkesen vetem bele magam a munkába, a helyfüggetlen vállalkozók életmódját, akik szívesen hódolnak az utazás szenvedélyének, és eközben azzal foglalkoznak, amit igazán szeretnek. Továbbá szó esett arról is, hogy melyek a vállalkozásindítás egyetemes, szinte mindenki által megtapasztalt dilemmái, miért érdemes hangsúlyt fektetni a személyes márkaépítésre, és hogyan fogjunk ebbe bele, hogyan kezeljük a kudarcokat, hogyan hozzunk létre magunk körül kölcsönösen támogató közösséget. Ez a történet a vállalkozóvá válásomnak mondhatjuk, hogy a krónikája, ami végigköveti azt a folyamatot, ami során azzá váltam, aki ma vagyok. Mostanában egyre több interjúban kérdezik meg tőlem, hogy hol látom magam 5 év múlva. A válaszom egyszerű, azt szeretném folytatni, amit elkezdtem. Annyira élvezem azt, amivel foglalkozom, illetve egészében véve is a mindennapjaimat, hogy azzal együtt, hogy nálam is, mint mindenkinél természetesen jobb időszakok váltakoznak a stresszesebb, sűrű időszakokkal, igazából nem szeretnék máshogyan élni. Nem szeretném elcserélni a vállalkozói életemet arra, ami például 10 évvel ezelőtt voltam. Ha tehetem, semmi esetre sem térnék vissza alkalmazottnak. Nem szeretném azt sugallni, hogy a vállalkozói lét sétagalop. A vállalkozáshoz nagyon nagy mértékű önkontroll, tudatosság, kapcsolatépítés és vízió szükséges. Ahhoz, hogy valaki sikerre vigye a vállalkozását, egyszerre elég sok mindenhez kell értenie. Az értékesítéstől kezdve a marketingen át, a vezetésig, vagy akár a válságmenedzselésig, illetve nyitottan és őszinte érdeklődéssel kell viszonyulni az emberekhez és a világhoz. Azt gondolom, hogy a vállalkozói léthez olyan készségeket kell fejleszteni, amelyek nem csak jobb vállalkozóvá, hanem jobb emberré is tesznek. Ebben a fejezetben zárásképpen egy olyan rövidebb gyakorlatokat összefoglaló, illetve hasznos szokásokat gyűjtöttem össze, amelyek azt szolgálják, hogy sikerre vidd az elképzeléseidet és fenntartsd az ehhez szükséges pozitív beállítódást. Kizárólag olyan megközelítéseket fogok ismertetni, amelyeket kipróbáltam, beváltak és hosszú távon is érzem a hasznukat. Az első, dolgozz ingyen. Azt gondolom, hogy némileg felháborodtál ezen a felhíváson, legalábbis furcsálod. Biztosan úgy érzed, hogy már pedig a te munkádnak van pénzben kifejezett értéke. Talán magadban felkiáltottál, hogy há, de hiszen ez micsoda kihasználás lenne, hogyha ingyen dolgoznék valakinek. Tény, hogyha sokáig dolgoztál alkalmazottként, akkor azt szokhattad meg, hogy az idődet adott fel pénzért a munkáltatódnak. Sokan ezért gondolják úgy, hogy ha bármilyen munkát végeznek valakinek, amire több időt és energiát fordítanak, akkor törvényszerű, hogy azért cserébe pénzben is nagyobb fizetséget kapjanak. A vállalkozói mentalitás viszont ettől eltér. Vállalkozóként az általunk végzett munkát nem feltétlenül egy csere részeként látjuk, hanem hosszú távú befektetésnek, amitől adott esetben nem várunk azonnali megtérülést, viszont számítunk arra, hogy majd valamikor a jövőben gyümölcsöt fog teremni. Kezdő vállalkozóként problémát okozhat számodra, hogy még nem próbáltad ki a termékedet, szolgáltatásodat, és a tapasztalatok hiánya megnehezíti például az árazást, és lehet, hogy nincsenek referenciáid sem még. A második fejezetben a vállalkozás indítás során tapasztalt bizonytalanság és önbizalomhiány kapcsán azt javasoltam, hogy gyakorlásképpen vállalj el ingyen 5 projektet, majd kérj ezekről referenciát azoktól, akiknek dolgoztál. Nem véletlenül tanácsoltam ezt, hiszen én is éltem már ezzel a gyakorlattal, és nekem elég sok pozitív tapasztalatot szerzett. Hagyj meséljek el egy rövid történetet arról, hogy miért is gondolom hasznosnak az ingyen projekteket. 2018. novemberében elég gyorsan terjedt egy felhívás a közösségi médiában, ami a rohanó életmódban egyre inkább tapasztalható egymás iránti közönyt igyekezett orvosolni azzal, hogy felhívja a figyelmet a valódi emberi találkozásoknak a fontosságára. A felhívás szövege körülbelül így hangzott. Iszol velem egy kávét, vagy teát? Az első 12 ember, aki erre a kérdésre azt kommenteli, hogy igen, szívesen meginnék veled egy kávét, vagy teát, meghívom a következő 2019 éves év folyamán nem csak egy kávéra, hanem ezzel együtt egy mély, őszinte és szeretetteljes beszélgetésre is. 12 hónap, 12 baráti beszélgetés. Minden hónapban egy valaki kerül sorra. Az egyetlen kérésem, hogy te is tedd ki a faladra ezzel ezt a felhívást, és ezzel te is csatlakozz a személyes beszélgetések, élmények, ölelések, nevetések és jó pillanatok megőrzését célú kitűző kezdeményezéshez. Ez a kezdeményezés nekem nagyon megtetszett, és én is csatlakoztam hozzá, viszont tettem bele egy csavart. 2018. december 6-án az alábbi posztot láthattátok az Instagram falamon. Azon gondolkoztam, hogyan is lehetne csavarni egyet ezen a kávézós őrületen. Jó látni, hogy nyitnak az emberek egymás felé, és a személyes találkozó ereje sosem fog kimenni teljesen a divatból. Van, aki már kávézót akar nyitni a megnövekedett keresletre. Az én ajánlatom az alábbi. Január 2-án és 3-án 12 időpontot ajánlok fel egy-egy órás konzultációkra marketing, márkaépítés vagy mentorálás témakörökben. Amúgy nem ígérem, hogy 12 kávét megiszom két nap alatt, mert kidurran a szívem. Viszont ha szeretnéd hatékonyan indítani az éved, akkor itt a lehetőség, regisztrálj az alábbi linken. Egy óra alatt elfogytak az időpontok. Január első napjaiban, az évvégi ünnepek után még a fűsenő, ráadásul január legeleje 2019-ben a hét közepére esett, így csak kevesen tértek vissza a munkába, szinte teljes volt a csend. Valószínűleg én sem foglalkoztam volna mással, mint hogy készültem volna az első teljes januári hétre, a találkozóimra, a megbeszéléseimre. Ezt a holt időt töltöttem ki ezzel a 12 találkozóval. Pozitív meglepetés volt, hogy egyrészt mindenki megjelent, másrészt pedig mindenki pontosan érkezett, úgy is, hogy volt, hogy egy hónappal előre egyeztettük ezeket a találkozókat. Voltak olyanok is, akik vidékről utaztak Budapestre kifejezetten ennek a találkozónak a kedvéért. Felkészülten, pontosan megfogalmazott kérdésekkel jöttek, és nagyon tartalmas beszélgetésekben volt részünk. Ezekért a konzultációkért nem számoltam fel tanácsadói díjat, és csak egy valamit kértem cserébe, hogyha az illető úgy érzi, hogy hasznos volt számára ez a beszélgetés, akkor adjon elő egy referenciát, vagy akár ajánljon valaki más figyelmébe. Több írásos visszajelzés mellett még egy videót is kaptam referenciaként, ami nagyon jól esett. Mindez nagy elismerés volt, és egyúttal azt is láttam, hogy mekkora igény van az ilyen jellegű konzultációkra. A két nap végén elégedetten álltam fel a kávézó asztaloktól, és úgy éreztem, hogy igenis adtam valamit másoknak. Tudtam, hogy ez nem most érül meg, de valamikor majd a jövőben talán igen. Építi a személyes márkámat, és hát az is előfordulhat, hogy valamelyik résztvevő akár tovább ajánl, vagy fontolóra veszi a mentorálást, vagy akár ügyfél lesz belőle, ki tudja. Egy valami biztos, igaz a mondás, hogy jó tett helyébe, jót várj. A második, kísérletezz, tesztelj. A marketing egyik alaptörvénye, hogy mérjük a tevékenységeink hatását, legyen szó értékesítési folyamatról, blogbejegyzések olvasottságáról, vagy bármi másról. A mérés segít abban, hogy rájöjjünk az összefüggésekre az általunk megtett lépések és ezek nyomán bekövetkező hatások között. A másik alaptörvény, hogy nem tudhatjuk, mire van szüksége a piacnak. Lehetnek sejtéseink, megérzéseink a korábbi tapasztalatainkra támaszkodva, de nem tudhatjuk előre, hogy pontosan melyik ötlet lesz sikeres és melyik fog elbukni. Ha csinálunk egy kampányt, akkor a piac majd visszajelzi, hogy az adott termék, vagy videó, vagy szolgáltatás tetszik neki, vagy sem. Fontos, hogy a próbálkozások után megálljunk és megvizsgáljuk az akcióknak a hatását. Elemezzük az eredményeket, és törekedjünk megérteni, hogy mi miért történt, és hogy a következő próbálkozásunkban már be is építhessük ezeket a tapasztalatokat. Két év alatt több mint 200 videót készítettem el. Ezek között sok olyan volt, amiben rengeteg munkát fektettem. Tele voltak effektekkel, csillogtak, villogtak, pörögtek, forogtak, ám mégis alig váltottak ki hatást, az emberek szinte észre sem vették ezeket az effekteket, és tovább léptek rajtuk. Viszont voltak olyan videók, amiket én eredetileg tölteléknek szántam, nem pepecseltem velük túl sok időt, mégis valamiért ezek lettek a legsikeresebbek. Talán ütős volt a mondani valójuk? Vagy egy részlet belülük megragadta az emberek figyelmét, és felkapták a fejüket, megosztották? Ez a példa is azt mutatja, hogy soha nem tudhatjuk biztosan előre, hogy melyik megosztott tartalom fog például tetszeni a közönségünknek. Ha bár nem tudsz biztosra menni, érdemes piackutatást végezni, felmérni, hogy van-e igény az adott termékre, a szolgáltatásra, videóra, információra, mielőtt belekezdesz valamibe. De ezt az eredményt mindig utólag az éles bevetésnél fogod valójában csak látni. Ha nem azt az eredményt kapod, amit vártál, akkor változtatnod kell valamin a kiinduló stratégiában. Ha tartalmakat osztasz meg egy weboldalon vagy a közösségi médiában, akkor ne egy darab tartalom eredményességét vizsgáld, hanem mondjuk 10-20 videó vagy blogbejegyzés megosztása után elemez csak a fogadtatást, mert akkor már nagyobb elemszámot tudsz vizsgálni. Ha valamelyik tartalomnak kiemelkedő volt a nézettsége, olvasottsága, próbáld meg feltárni azt, hogy vajon mi okozhatta ezt. Ehhez rendelkezésre állnak különböző analitikai szoftverek, a közösségi oldalakon elérhető elemzések. A YouTube-on hasznos adatot jelent például az, hogy hány percig néznek egy adott videót, valamint hogy mennyi volt a lájkoknak és a nem tetszéseknek az aránya. A Facebookon érdemes figyelni az interakciós adatokat, szintén a lájkok számát, a kommenteket, megosztásokat. És nagyon fontos, hogy senki se sértődjön meg azon, hogyha nem azt kapja eredetileg, amit várt. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy egy adott tartalom nem ütötte meg mondjuk a közönség inger küszöbét, és tovább kell kísérletezni. A folyamat az valahogy így zajlik. Próbálkozás, tesztelés, újragondolás, újrapróbálkozás. Sikerszokások. Kettő olyan szokást őrzök, amelyeket fontosnak tartok azért, hogy eredményes legyen a napom. Az egyik a kora reggeli órákhoz, a másik a kora délelőtthöz kapcsolódik. Mondhatni, hogy egy lendületes kezdéssel ágyazok meg annak, hogy produktívan teljen a napom további része. Hiszek a koránkelés erejébe, és hát gyakorlom is. Ha koránkelsz, mondjuk reggel 6-kor, akkor egy győzelemmel kezded a napodat, legyőzted a lustaságodat, és a koránkelés előnyeiről sokan sok mindent írtak már, úgyhogy én csak röviden sorolom fel néhány mondatban. Ha koránkelsz, egy lépéssel a többiek előtt jársz. Te már megreggeliztél, végig gondoltad az aznapi teendőidet, amikor más még csak a szundi funkciót nyomogatja a telefonján. Csend van. Ha koránkelsz, nagy eséllyel van 1-2 órád, amikor nem keresnek az ügyfeleid, és elvégezhetsz olyan teendőket, amelyekhez nyugalom és összpontosítás szükséges. Az előző pontból következik, hogy ezek a nyugodt korai órák, amikor zavartalanul tudsz dolgozni valamin, ideálisak a kreativitást és az összeszedettséget igénylő feladatokhoz. Jut időt arra, hogy tegyél az egészségedért. Az egészséges életmóddal kapcsolatos legtöbb kifogás az arról szól, hogy nincs rá idő. A koránkeléssel nyert órákat felhasználhatod arra, hogy mondjuk kiadósan megreggeliz, vagy elmenj edzeni, mozogni. Tény, hogy vannak éjjeli bagoly típusú emberek, akiknek nehezére esik koránkelni. Bevallom, én is elég sokáig ezt a tábort gyarapítottam, de mostanra sikerült átigazolnom a pacsirta típusú emberek közé. Ha nekem sikerült, neked is mehet. A másik sikerszokást egy kedves ismerősömtől, Richardtól tanultam, akivel a Shaper applikáción keresztül találkoztam Londonban. Erről az applikációról korábban a 6. fejezetben hallhattál. Richard egy üzleti közösséget épít, és összefutottunk egy brunchra, azaz egy késői reggelire. Elmesélte, hogy igyekszik úgy szervezni az életét, hogy minden napra jusson egy inspiráló találkozó, lehetőleg a reggeli, kora délelőtti órákra, hogy igazán jól induljon a napja. Ha pedig valamelyik nap nem jutna ilyen, akkor belenéz abba a listába, amiben azokat az embereket gyűjti össze, akik pozitív hatással vannak rá, és akiktől sokat tanul, akár spontán módon felhívja valamelyiket. Beszélget velük néhány percet, negyed órát, és már ez a telefonhívás is pozitív lendületet ad számára. Annyira szimpatikusnak találtam ezt a megközelítést, hogy azóta is igyekszem beépíteni a mindennapjaimba. Néhányan az ismerőseim közül már tisztában vannak azzal, hogy a reggeli hívásaim idézőjelben csak arról szólnak, hogy beszélgessünk egy jót, ami felpörget és beindítja a képzelőerőt. Már az is előfordult velem, hogy visszaért a kör, azért hívott fel valaki, mert egy pozitív beszélgetéssel akarta kezdeni a napját. A priorizálás alapszabálya. Szinte mindannyiunkat rengeteg inger bombáz, és sok kisebb feladatnak kell eleget tennünk, nap mint nap. Sokan azért nem tudják elérni a nagyobb céljaikat, mert túl sok kisebb dologgal kell foglalkozniuk. Ez a veszély különösen a vállalkozókat érinti, akik sok esetben egymaguk intézik és ellenőrzik a cégüknek a pénzügyeit, az e-mailezést, a vevőszolgálatot, az értékesítést, mindeközben új partnereket kell keresniük. A vállalkozás stabilitása és fejlődése szempontjából kulcsfontosságú, hogy meghatározzuk a prioritást e végtelen teendőlista elemei között. Hát mondjuk az sem könnyíti meg a helyzetet, hogy a modern internetes naptárakban korlátlan számú tevékenységet lehet felvenni magunknak egy adott napra, és könnyen abba a helyzetbe kerülhetünk a nap végén, hogy pont a legfontosabb, legsürgősebb teendő maradt el. Különösen akkor nagy ennek a veszélye, ha a nem szeretem feladatokról van szó, mondjuk egy kellemetlennek ígérkező telefonhívásról, vagy egy szerződés lezárásáról, ami hát a halogatás áldozatául esik, mindig hátrébb van tolva az ilyen jellegű teendő a listám. Az alábbiakban látható a fontos, sürgős mátrix. Ennek a segítségével kategóriákba sorolhatjuk a felmerülő feladatokat a fontosság és a határidő szempontjából, szemszögéből. Először mindenképpen azokkal a feladatokkal kell foglalkozni, bármilyen kellemetlennek is tűnnek, amelyek a fontos és sürgős rubrikába kerülnek. A fontos, de nem sürgős négyzetbe rendszerint azok a tennivalók kerülnek, amelyek jelentőséggel bírnak ugyan, de nem azonnal fogjuk a hasznukat látni. Például az egészség megőrzésével kapcsolatos tevékenységek jellemzően itt szoktak landolni, és ha elhanyagoljuk ezeket, annak talán csak majd 10 év múlva látjuk a kárát, amikor beüt egy szívinfarktus. Egészen addig tologathatjuk őket, amikor már nagy a baj. A fontos, de nem sürgős részbe került teendőket többnyire a sürgős, de nem fontos rubrika szokta megelőzni. Ezek a tipikus tűzoltás jellegű feladatok, amelyek nem visznek ugyan előre, mégis el kell végezni őket sürgősen. Megvan az a rossz tulajdonságuk, hogy lekötik a figyelmünket, és minél több van belőlük, annál jobban szétaprózzák az erőforrásainkat, végül elveszik a teret a valóban fontos teendők elől. És végül azokat a tennivalókat, amelyek a nem fontos és nem is sürgős negyedbe kerülnek, ezeket lehúzhatjuk a listáról, de legalábbis a végtelenségig elhalaszthatjuk őket, mert időpocsékolásnak tekinthetők. A priorizálás és a megfelelő időgazdálkodás együttes megvalósításához azt javaslom, hogy egy napra maximum 3 teendőt írjál fel a sürgős és fontos kategóriába. Bármekkora kísértés, ne bővítsd ezt a 3 elemes listát. Ezek mellett mérlegeld, hogy mennyi tűzoltás jellegű feladatra van még kapacitásod, úgy, hogy a fontos, de nem sürgős feladatok közül is kerüljön sor néhányra, hétről hétre. A fontos és sürgős kategória folyamatos szem előtt tartására én például a Momentum dashboardot használom a laptopomon, ez egy Chrome kiegészítő, Chrome bővítmény. Az új munkalap megnyitásakor a bővítménybe kapcsol, és felteszi a kérdést. Mi a fő fókuszod a mai napon? Ekkor válaszként felírom az aznapra szánt kritikus fontosságú és sürgősségű teendőimet. Nem több, mint 3-at. A fontos sürgős mátrix alkalmazásával és a kritikus tevékenységek limitálásával mederbe terelheted a teendőidet. Nem csak arról tanulhatsz meg odafigyelni, hogy fontossági sorrendet állíts fel, illetve hogy kiegyenlítsd egymással a sürgős és az elvégzésre váró lényeges tevékenységeket, de az időgazdálkodásba is fog segíteni. A realitásokat figyelembe véve tervezheted meg, hogy mi minden férjen egy adott napodba, ami végső soron a munkád és a magánéleted közti egyensúly megtartását is szolgálja. Digitális eszközök. Az elmúlt években szinte teljesen leszoktam a papír használatáról. Nincsen papír alapú naptáram, sem jegyzetfüzetem, az alábbiakban röviden felsorolom, hogy milyen online, digitális eszközöket használok a különböző dokumentumok létrehozására, tárolására és kezelésére. A teendők ütemezését a Google naptárban vezetem, a priorizálásban pedig az imént említett Momentum Dashboard bővítmény van a segítségemre. A különböző ötleteket, projektekkel kapcsolatos felmerülő gondolatokat az Evernote alkalmazásba jegyzetelem. Az ügyfelekkel végzett munkával kapcsolatos jegyzeteket, teendőket, valamint a nagyobb projektekhez kapcsolódó dolgokat a Trello nevű eszközzel tartom rendben. A Trello központi szerepet játszik nálam a projektmenedzsmentben, illetve mostanában már a mini CRM-re kezdek egyre inkább átállni, saját magam részére is, illetve az ügyfeleim részére is vezetem be a mini CRM rendszerét. Viszont a dokumentumok tárolására és adattárolásra egyértelműen a Google Drive-ot használom, ez a legpraktikusabb megoldás a mai napig. A pontok összekötése. Steve Jobs egyik leghíresebb beszédét 2005-ben a Stanford Egyetem diploma osztóján tartotta. Ebben beszélt arról, amit ő a pontok összekötésének, angolul Connecting the Dots, fogalmazott meg. Ez magyarul valahogy így hangzott. Ismétlem, nem tudod úgy összekötni a pontokat, hogy előre nézel, csak úgy kötheted össze őket, hogy visszafelé tekintesz. Bíznod kell abban, hogy a pontok összekapcsolódnak valahogy majd a jövőben. Bíznod kell valamiben, a megérzéseidben, a sorsban, az életben, karmában vagy bármiben. Ebben a hozzáállásban sosem csalódtam, és ez az, amivel egyről a kettőre jutottam az életemben. Ezt az idézetet én nagyon, illetve a beszédből való idézetet nagyon közel állónak érzem magamhoz, mert a vállalkozói szemléletmód egy nagyon fontos részére világít rá. Arra, hogy amikor előre haladsz az úton, menet közben talán még nem is látod, hogy hova fogsz eljutni. Nem látod az összefüggéseket. Mégis mész tovább, vissza lendület, az optimizmus, az elképzelés, amit magad előtt látsz. Azt, hogy ennek az útnak különböző állomásai, különböző pontjai hogyan kapcsolódnak majd össze, azt csak utólag fogod megérteni. Jobs híres beszédében azt is elmesélte, hogy miután kirúgták a főiskoláról, csak olyan órákat látogatott, amelyek ténylegesen érdekelték. Így került például a kaligráfia kurzusra. Az a tudás, amire ezen a kurzuson szert tett, nagyban befolyásolta őt 10 évvel később abban, hogy milyen dizájnt tervezett a Mac számítógépekhez. Jobs utólag ismerte föl, hogy ez a dizájn a kaligráfia órákon elsajátított ismeretekben gyökerezett, amihez pedig az vezetett, hogy kirúgták a főiskoláról, és ennek következtében másfajta kurzusokra kezdett el járni. De akkoriban, amikor kiválasztotta magának ezeket a kurzusokat, még nem is látta, hogy hova fognak vezetni. A hatodik fejezetben elmeséltem, hogy az első londoni ügyfelemhez ajánlás útján egy olyan találkozón keresztül jutottam el, amelyeket a Shaper applikáción szereztem magamnak. Ez és még sok más találkozás, új kapcsolat nem tűnt többnek puszta véletlen egybeesésnél. Viszont utólag visszatekintve mégis látom, hogy elindítottak egy folyamatot, és az általuk eljutottam valahova, amire nem is számítottam, de később jelentőséggel bírt. Az egész mindössze annyival kezdődött, hogy eldöntöttem, részt veszek egy rendezvényen mondjuk, vagy elmegyek egy találkozóra egy ismeretlennel. Ahogyan Jobs is mondta, a legfontosabb az, hogy bízzunk valamiben. Ez lehet a karma, a sors, univerzum, vagy egyszerűen csak az, hogy majd csak kisül valami jó ebből az egészből. Ez a bizalom szükséges ahhoz, hogy belevágjunk olyasmikbe, amikbe az adott pillanatban nem is tűnnek nagy horderejűnek, vagy esetleg később nő ki belőlük valami, aminek folytán az egyes állomások értelmet nyerhetnek, és összeköthetjük a pontokat. Számomra ide kapcsolódó gondolat az is, hogy ha adunk, az megtérül majd. Bízom abban, hogy ha jót teszek, akkor előbb-utóbb jót fogok visszakapni, mert így működik a világ. A legtöbb ember a jóságot, segítőkészséget ugyanezzel viszonozza. Talán tovább ajánl minket valakinek, vagy a figyelmünkbe ajánl egy lehetőséget, ami hasznos lehet majd számunkra, esetleg javasol egy könyvet, amiből építkezni tudunk. Az is lehet, hogy nem ugyanattól az embertől kapjuk vissza a támogatást, akinek adtuk, de ha pozitív emberi kapcsolatokat ápolunk, akkor ezekből a kapcsolatokból ugyanolyan pozitív dolgok fognak visszaérkezni hozzánk, mint amit beletettünk. Ezt az interjú sorozatom kapcsán tapasztaltam meg leginkább. A videó interjúimmal nem keresek pénzt, ezeket nem az interjú alanyok szponzorálják, és igazából egy interjú elkészítése 5-6 órába telik, ami valljuk be, hogy nem kevés idő. Mégis úgy érzem, ez olyasmi, amin keresztül értéket adhatok, amit kizárólag azért végzek, hogy általa adjak. Bízom abban, hogy az idő és energia, amit beleteszek ennek a sorozatnak az elkészítésébe, majd valahogyan meg fog térülni a jövőben. Talán egyszer, ha majd ezek a videók igazán sok emberre jutottak, talán akkor térül meg. Záró gondolatok. Az Alkalmazottból Vállalkozó című kötet írásának idején 2,5 éve vagyok vállalkozó. Ha végére értél ennek a könyvnek, kedves olvasó, kedves hallgató, te is tanuljává váltál annak az átalakulásnak, aminek nyomán alkalmazottból vállalkozóvá váltam. Ebben az átalakulási folyamatban kétségtelenül ez a könyv tette fel a pontot az íre. Habár fontos mérföldkőnek tartom ezt a projektet, mégsem érzem úgy, hogy valami lezárult volna vele, inkább úgy érzem, hogy valami most kezdődik el igazán. Egyre több ötlet, egyre több terv merül fel bennem, és az a folyamat, ami a vállalkozóvá válásommal megkezdődött, a legkevésbé sem a végéhez közeledik, sokkal inkább a jövőben is folytatódni fog. A második fejezetben a halogatás kapcsán elmeséltem, hogy hogyan hoztam magam olyan helyzetbe, hogy ha törik, ha szakad, el kell készülnöm a könyvvel. Örülök, hogy nyomás alá helyeztem magam, és 120 ember előtt hírtattam a készülő könyvről, amiből akkor még egy sor sem állt össze, csak rengeteg gondolat, ami a fejemben volt. Mert enélkül talán egyáltalán nem, vagy csak sokkal később jutott volna el a befejezésig a könyv. A szöveg formába öntése során tök jó volt feleveníteni, egy kicsit újra átélni azokat a történteket, amikről szó esik. Így én is újabb tanulságokat nyerhettem ki belőlük. Rájöttem, hogy a kisebb részletek és epizódok is lehetnek érdekesek, mert visszatekintve van igazán nagy jelentőségük. Akkoriban nem tűnt óriásan egy horderejűnek, hogy Kanadában egy órát beszélgettem egy ismeretlennel egy kávézóba, vagy hogy Londonban kapcsolatokat építettem egy applikáció segítségével. Ezek akkor pozitív és hasznos élmények voltak számomra, sok más jó között, ám csak most látom, hogy hogyan illeszkednek egy nagyobb kerekegészbe. Azt gondolom, hogy mindenkiben szúnyad egy könyv. Mindenki hordoz legalább egy olyan történetet, ami a sajátja, és amely mások számára is sokat mondó, tanulságos lehet. Mindenkiben rengeteg érték és lehetőség rejlik, csak meg kell találnunk a módját, hogy felszínre hozzuk. Az én történetemben nincsen semmi rendkívüli. Hasonló a többi fiatal vállalkozó történetéhez, aki a saját kárán tanult, a kellő időben levonta a tanulságokat, és tudott változni annak érdekében, hogy megvalósítsa az elképzeléseit. Ez a történet abból a szempontból lehet érdekes, hogy általa inspirálni tudok másokat. Habár egy könyv sokak szemében nagy presztízst jelent, valójában ehhez is közelíthetünk gyakorlatias módon. Az alapötleteken túl szükség van hozzá különböző erőforrásokra, annak átgondolására, hogy kiknek szól, és hogyan juttathatjuk el a közönségnek továbbá, kell hozzá egy csapat, akik részt vesznek az egyes feladatok megvalósításában. Ez a könyv ugyanolyan része a vállalkozásomnak, mint a többi projektem, és ugyanakkor a kihívás jelentett megvalósítani, mint bármelyik másik. Mint sok más esetre, erre is érvényesnek bizonyult, hogy hiába tűnik egy álom nagyszabásúnak, vagy nehezen elérhetőnek, tervezéssel és az erőforrások megfelelő felhasználásával igenis megvalósítható. Mivel nagyon élveztem ezt a folyamatot, valószínűleg az alkalmazottból vállalkozók kötetet továbbiak fogják majd követni a jövőben. Akár könyveken, akár videókon vagy rendezvényeken keresztül valósítom meg, egy fontos célkitűzés lebeg a szemem előtt. Szeretnék továbbra is minél több inspiráló gondolatot és tartalmat megosztani az emberekkel. Hiszek benne, hogy ami nekem segít, az másoknak is segíteni fog, és ami engem épít, az másokat is előre visz. Az ember csak az bánja meg igazán, amit nem tett meg. Amikor 28 évesen a kardiológia osztályon feküdtem, életem második szívműtéte után, és a körülöttem fekvők közül többen is eltávoztak az élők soraiból, fel kellett ismernem azt, hogy az élet véges. Csak ez az egy életem van, és nem fog örökké tartani. Ezzel az egyel gazdálkodhatok. Sajnos könnyen figyelmen kívül hagyjuk ezt a felismerést a hétköznapok rutinja közepette, főleg ha minden jel szerint az egészségünk is rendben van. Engem is csak a szívműtétemet követően kezdett mélyebben foglalkoztatni, hogy mivel és hogyan szeretném tölteni a hátralévő időmet. Az elmúlt időszakban több idősebb emberrel is beszélgettem az életútjukról. A legtöbben közülük sok mindennel elégedettek lehettek az életükben, és örömmel gondoltak vissza a boldog pillanatokra. Mégis ezek mellett mindannyian szót ejtettek olyasmikről, amiket nem tettek meg, és utólag megbánták. Olyasmikről is meséltek, amiket másképp csináltak volna, ha bátrabbak lettek volna. Ám annak következményét, hogy akkor nem tettek egy próbát, csak ma látják, amikor már elszállt a lehetőség. Talán úgy érzed most, kedves olvasó, kedves hallgató, hogy rengeteg időd van még. Évtizedek sorakoznak előtted, amikor megvalósíthatod az elképzeléseidet, és végre olyan életet alakíthatsz majd ki, amilyet igazán szeretnél. Viszont jusson eszedbe, senki nem tett ígéretet neked arra, hogy 90 évig fogsz élni. A saját példám alapján is arra bátorítalak, hogy még az idő előtt fogj neki az ötleteid megvalósításának, hogy intőjeleket kapnál az egészségi állapotod romlása, vagy bármilyen más aggasztó körülmény formájában. Hidd el, nem áll rendelkezésre annyi tengernyi idő, mint gondolod. Arra bíztatlak hát, ne halogasd még egy hétig az álmaid megvalósítását. Ne úgy emlékezz vissza 30 év múlva a mostani időszakodra, hogy nem voltál elég bátor. Egyetlen alkalmas pillanat van, hogy megtedd az első lépést, afelé az élet felé, amit igazán szeretnél élni, itt és most. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad ezt a hangos könyvet.